Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Fellélegezhetünk, hétvégére jön az enyhülés, de ma még újabb melegrekordot mértek.
Előzetesben a csepeli gyilkosságokkal kapcsolatban őrizetbe vett férfi, ő tagadja a vádakat, összesen 7 ember gyanúsítanak.
Újra szivárogtatott a WikiLeaks, a dokumentumok szerint Malina Hedviget valóban megverték.
És támadnak a lódarazsak, a kánikula miatt többen vannak és agresszívebbek, naponta 5 beteg kerül kórházba miattuk.
Újabb meleg rekord, rekordforgalom már délelőtt is a vízpartok felé, és a kamionstopp vége.
A fővárosban 37 fok az új csúcs, az országos rekord viszont nem dőlt meg. De mi találtunk olyan munkahelyet is, ahol akár 60 fok is lehet.
Ezt mindjárt meg is mutatjuk, meg azt is, hogyan bírják, akik ott dolgoznak. Közben továbbra is marad a legmagasabb fokú hőségriasztás, bár a hétvégén néhány fokkal csökken a hőmérséklet, sőt, nyugaton viharok is lehetnek. A hétvégén nem lesz kamionstopp az utakon.
A legmelegebb munkahely címre többen is pályázhatnának a kánikulai napokban. A Híradó egy újságárust, egy mozdonyvezetőt és egy kéményseprőt kérdezett, hogyan bírja a nem ritkán 50-60 fokot. Tóth Ferencné miskolci újságárus 6 négyzetméteren tikkadozik egész nap. A pavilonon csak egy kis ablak van, a levegő alig jár, a bódéban csaknem 40 fok a hőség.
Tegnap 38 fok volt itt bent a pavilonban, és mire számítok, szintén ugyanannyi, sőt még több, mert reggel nem bírt legülni a pavilon.
Klíma nincs, csak ventilátor, de ha elindítja, szétrepülnek a bódéban az újságok, inkább eltűri a meleget. Budapesten a keleti pályaudvaron árnyékban 35 fokot mértek. Az egyik induló mozdonyban még nagyobb a hőség. A mozdonyvezető szerint 50-55 fok körül lehet a fülkében, és 65 fok a hajtóművek mellett. Légkondicionáló ebben a típusban még nincs. Több liter ivóvíz és letekert ablak a hűtés.
Most a húzat az jelent 3-4 fokot. De viszont a húzatnak meg azért ilyen ízületi, meg más hatásai vannak, tehát hosszú távon nem működik. Még mikor 20 éves voltam, kibírtam húzattal az egész utat, de most már az egyik ablakot fel kell húzni.
A személyvagonok többségében sincs hűtés, ezért a MÁV vizet osztott az utasoknak a keletiben. Ezen az építkezésen csak egyetlen munkás maradt, ő az árnyékos oldalon dolgozott. A többieket a forróság miatt hazaengedték, délben már üresek voltak az állványok. A Híradó aztán megtalálta a legforróbb munkahelyet, fekete ruhában, fehér sálban, a tűző napon egy ház tetején.
A padlásokon van a legmelegebb, mert teljesen megáll a levegő, nem mozog úgy, mint tetőn kívül. És hát ott valamikor van ilyen 65-70 fok is a padlástéren belül.
Csütörtök és péntek volt a nyár eddigi legmelegebb két napja. A Balaton vize már 29 fokra melegedett. Pénteken még harmadfokú volt a hőségriasztás, amit az országos tiszti főorvos éjféltől másodfokúra mérsékel. Szombaton enyhülés kezdődik, a csúcshőmérséklet csökken, vasárnapra pedig heves széllel hűvösebb levegő érkezik.
Péntek van, nyár és meleg, úgyhogy ma is nagyon sokan mentek a Balatonra. Ott van az M7-es autópályán kollégánk, Mikja Attila. Szerbusz, szó szerint ott vagytok már, hogy egy kocsiban ültök. Merre jártok pontosan most, és milyen volt eddig a forgalom?
Szervusz, köszöntöm a Híradó nézőit. Igen, most értünk ide a Balatonhoz, nemrég hagytuk el a balatonfüredi leágazást, és ahogy látni lehet, gondolom, folyamatos a forgalom, nincsenek dugók, folyamatosan tudunk haladni. Valamikor késő délután Budapesttől 15-20 kilométerre tapasztaltunk néhány helyen lassulást, de az sem tartott túl sokáig. Egyébként a nagy forgalomnak nem csak az az oka, hogy kánikula van és péntek, hanem az is, hogy ez az utolsó nyári hétvége, a jövő heti szeptember 1-i iskola kezdés előtt. A rendőrség közlése szerint egyébként egész nap folyamatos sűrű volt a forgalom az M7-es autópályán, és valószínűleg ez lehet az oka annak, hogy nem alakultak ki nagyobb dugók, tehát az, hogy nem mindenki egyszerre a délutáni munkabefejezés után indult el a Balatonra. Napközben egyébként volt két kisebb koccanásos baleset, egy délelőtt, egy pedig kora délután. Ezek miatt a balesetek miatt kialakultak dugók és lassulások, de ezek viszonylag gyorsan elmúltak, úgyhogy ahogy látni lehet, most folyamatos a forgalom.
Attila, köszönjük!
A kánikula ellenére nem javult a szezon, a Híradó által megkérdezett vendéglősök panaszkodnak. Bár innen Budapestről minden pénteken úgy tűnik, hogy rengeteg ember vág neki a Velencei tónak vagy a Balatonnak, ez a partokon főleg hétköznap nem látszik. A jelek szerint 40 fok ide vagy oda, nálunk továbbra is augusztus 20-a a nyár vége.
Üresek a strandok, a parkok, a játszóterek.
Szezon után a Balatonnál 20 évvel ezelőtt. És szezon után a Balatonnál idén. Majdnem üresek a strandok, a parkok, a játszóterek. Augusztus 20-a évtizedek óta a szezon végét jelenti. Ez a fonyódi büfés azt mondja, júliusban az eső miatt nem volt vendége, most jó az idő, még sincsenek hétköznap nyaralók.
Úgy gondoltam, hogy a 2010-es év volt a vendéglátásnak a mélypontja, de sajnos tévedtem, mert a 2011-es év a 35 éves vendéglátó múltamat visszatekintve sajnos ez a legrosszabb.
A szeptember elsőjei tanévkezdés sem kedvezett a szezonnak. Többek szerint 2 hetet nyert volna az idegenforgalom, ha a gyerekek 5-től kezdték volna az iskolát. A Balaton partjáról elmaradó vendégek hiányát nem csak a helyi vállalkozók érzik meg, az államnak is szüksége van a jó szezonra.
Az állam kasszából ilyenkor nyilvánvalóan egy része az idegenforgalmi adó, ami hiányzik a szálláshelyekről, a másik oldalon pedig azok az áfa bevételek, illetve hát utána pedig az iparűzési adó és az egyéb rárakodó dolgok, amik ezekből a bevételekből befolynának.
A szakértő azt mondja, ennél lényegesen nagyobb probléma, hogy hiába vannak az emberek a munkahelyükön, a kánikula miatt messze nem dolgoznak olyan hatékonyan, mint máskor. Szerinte ez egy nagyobb multinacionális cég esetében akár jelentős bevételkiesést is eredményezhet.
Öngyilkos robbantás volt az ENSZ nigériai képviseleténél, 18-an meghaltak, és nagyon sok a sebesült.
És megint szivárogtatott a Wikileaks, ezúttal Malina Hedvigről, hogy mit ezt mindjárt mondjuk.
A bíróság elrendelte annak a férfinek az előzetes letartóztatását, akit kedden vettek őrizetbe a Csepeli erdőben talált holttestekkel összefüggésben. A gyanú szerint társai segítségével agyonvert egy hajléktalant. A férfi tagadja, hogy köze lenne a gyilkosságokhoz.
Az ajtó mögött csak pillanatokra tűnik fel Csé János. Ő a Csepeli gyilkosság sorozat eddigi egyetlen olyan szereplője, akit a rendőrség hivatalosan is emberöléssel gyanúsít.
Most elrendelték a előzetes letartóztatást 1 hónapra.
Ügyvédje szerint a szintén hajléktalan férfit a rendőrség nem gyanúsítja azzal, hogy élve temette volna el áldozatát.
Bántalmazták a sértettet hosszú időn keresztül, még a halál előtt. Lényegében ez a, ennyit takar ez a különös kegyetlenség.
Többen számot használta, többen bántalmazták?
Több elkövetőről van szó, igen.
Azt továbbra sem lehet tudni, hogy a Csé Jánosék számlájára írt gyilkosság áldozata az eddig előkerült 4 holttest között van-e, vagy a rendőröknek egy 5. holttestet is keresni kell az erdőben. A nyakig földbe ásott és kifosztott férfi kiszabadulása után megtalált hajléktalan áldozatokhoz köthető ügyekben a Nemzeti Nyomozó Iroda 3 szálon folytat nyomozást. Összesen 7 ember gyanúsítanak eddig.
Fogyatékos vagy nehezen kezelhető gyerekeket zártak be rendszeresen egy rácsos ablakú, bekamerázott dühöngőbe. Kecskeméten elkezdődött az a büntetőper, amit az egyik helyi gyermekvédelmi intézet korábbi igazgatója és 27 társa ellen indítottak. A vád személyi szabadság megsértése. A volt intézet vezető szerint az elzárások szakmailag indokoltak voltak, az ügyész szerint nem.
A lépcsőn várta a tárgyalás kezdetét a 28 vádlott és védőjük a Kecskeméti Városi Bíróságon. Szinte a teljes tárgyalótermet elfoglalták, annyian voltak. A Juhar utcai Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézmény korábbi vezetőjét és munkatársait, összesen 28 embert a személyi szabadság több rendbeli megsértésével vádolják. Még februárban rendelte el nyomozást a Kecskeméti ügyészség, mert egy feljelentés szerint a nehezen kezelhető és fogyatékos gyerekeket a nevelők rendszeresen bezárták egy úgynevezett elkülönítő helységbe. Ezt nevezték dühöngőnek. Ez egy 6x5 méteres linoleumborítású rácsos ablakú bekamerázott helység volt. A legfiatalabb sértett egy 9 éves kislány volt, aki szándékosan rongálta meg a tévét, ezért 20 perc elzárást kapott.
Az elsőrendű vádlott az elkülönítő helységet, a hatályos jogszabályi rendelkezéseket megszegve, a szakhatóságok által kiadott működési engedélyben foglaltakat figyelmen kívül hagyta, hozta létre abból a célból, hogy az intézményben lévő gyermekeket, fiatal felnőtteket személyi szabadságú gyakorlásától megfossza.
Bűncselekmény nem történt.
Kimpián Ildikó korábbi igazgató azt mondta, ő maga korábban többször is kérte a gyermekvédelmi törvények módosítását speciális igényű fiatalok esetében sikertelenül.
Nyugat-Európában ez egy általános gyakorlat. Én magam is külföldön láttam, onnan hoztam haza. Tisztában voltam azzal, hogy ez maga az elkülönítő helyiség nem szabályszerű, de még mindig a leg... legmegfelelőbb.
Szerinte az elzárások szakmailag indokoltak voltak.
A tárgyalás a vádlottak, a tanúk és a szakértők meghallgatásával egész ősszel tart majd. Ítélet várhatóan november végén lesz. A híradót Kecskemétről Szimics Kulászló tudósította.
A banki költségeket és az árfolyam változásokat vizsgálja majd az Otthonvédelmi Monitoring Bizottság, ami ma alakult meg. A testület kiemelten figyeli azt, hogy a pénzintézetek hogyan járnak el, milyen költségeket számolnak fel az árfolyam rögzítésnél. A bizottság nem büntethet, de javaslatokat tehet a kormánynak a devizahitelezéssel kapcsolatban.
A számítási módszerek érthetőek, világosak és egységesek legyenek.
A miniszterelnök a múlt héten jelentette be, hogy egy bizottság vizsgálja majd a bankok árfolyam és költségszámítási módszereit. Jelenleg ugyanis ezek nem átláthatók. Ma a nyilvánosság teljes kizárásával a Nemzetgazdasági Minisztériumban megalakult az Otthonvédelmi Monitoring Bizottság. A testület figyelemmel kíséri majd a devizaadósok védelmében felállított árfolyamvédelmi konstrukció működését is. Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivője szerint, ha olyat tapasztalnak, ami a devizahitelesek számára hátrányos vagy kárt okoz, jelezniük kell a kormánynak.
Akár mondjuk a felügyelet, akár a minisztérium, akár a Nemzeti Bank azt látja, hogy vannak olyan egyedi ügyek, amelyek mondjuk nem helyes banki viselkedésre utalnak, akkor ebből ők, ha szükségesnek látják, a jelenlegi szabályozás módosítására vonatkozó javaslatot fognak tenni. Kamatplafon.
Erdősi Éva, a Banki Hitelkárosultak Egyesületének szakértője, azt várja a Monitoring Bizottságtól, hogy a banki kamatok változását is vizsgálja meg. A civil szervezet szerint ez is szerepet játszott abban, hogy már 1 millió embert fenyeget a teljes eladósodottság.
Mind a bizottság, mind pedig minden felügyeleti szerv vizsgálja azt meg, hogy milyen módon lehetne egységesített szabályozás mentén azt elérni, hogy a kamatok valamilyen módon maximalizálásra kerüljenek.
A Bankszövetség székháza előtt néhány tucat tüntető próbált élőláncot alkotni. Petíciójukban azt követelték, hogy a bankok is vállaljanak részt a hitelesek egyre növekvő terheiből. Szeptember végére elkészülnek az Ócsai szociális lakóteleppel összefüggő szakértői anyagok és a területrendezési tervek. Így tavasszal már 80 házat áthathatnak az árverezések miatt rászorulóknak. A beruházás költségeit a várhatóan még augusztusban felálló Nemzeti Eszközkezelő Társaság állja, amely idén 2 milliárd forintból gazdálkodhat.
Nem jut közös nevezőre Hofman Rózsa és Lázár János. A Fidesz frakcióvezetője, aki egyben Hódmezővásárhely polgármestere, azt mondja, hogy még nem kapták meg a tankönyvek után járó állami pénzt. A kereszténydemokrata oktatási államtitkár még kedden mondta azt, hogy több település másra költötte a támogatást, ezért nem tudják most kifizetni a tankönyveket. Hofman Rózsa ma azt mondta, félreértésről van szó, és a lényeg, hogy a diákok a tanévkezdésig megkapják a könyveket.
Néhány hónappal ezelőtt történt meg az átutalás.
Kedden mondta ezt Hofman Rózsa a tankönyvek után járó állami támogatásról. Szerinte az érintett 27 önkormányzat elköltötte másra az ingyenes tankönyvek után járó állami támogatást. Lázár János vezette Hódmezővásárhely ugyanakkor azt állítja, a pénzt nem kapták meg. Tisztelettel arra kérjük Hofman Rózsa oktatásért felelős államtitkárasszonyt, írják közleményükben, hogy a közvélemény félretájékoztatása és az érintett önkormányzatok lejáratása helyett inkább segítse, hogy az állami támogatások valóban megérkezzenek az önkormányzatokhoz. A közlemény szerint a tankönyvek viszont megérkeztek a városba, így azt tanév kezdésig mindenki átveheti. Több önkormányzat, köztük Hódmezővásárhely is tartozik a tavalyi tankönyvek árának egy részével. Ezért a tankönyvterjesztők bojkottot kezdtek. Sok helyen még mindig a raktárban állnak a könyvek. A bojkott értelmében az érintett iskolákba csak a fizetős diákok tankönyveit viszik ki, az ingyenességre jogosultakét nem.
Semmi fontos változás nem lesz.
Hofman Rózsa szerint csak félreértésről van szó, és nem veszi személyes támadásnak Lázár János mondatait.
Ő pedig nyilvánvalóan más információk birtokában, lehet, hogy időbeli eltolódás van, de hát nem kell felfújni azért ezt az ügyet. A lényeg az, hogy a tankönyvek ki vannak, vagy ki voltak, vagy ki lesznek fizetve, a gyerekek megkapják a tankönyvet, és a dolog elrendeződik.
A KDNP-s Hofman Rózsának nem ez az első konfliktusa a Fidesz vezetőivel. Pokorni Zoltán többször bírálta az államtitkárság terveit, a miniszterelnök pedig kétszer is visszadobta Hofman Rózsa felsőoktatási koncepcióját. Hofman Rózsa májusban a lemondását is felajánlotta a támadások miatt, ezt akkor a miniszterelnök nem fogadta el.
Szanyi Tibor szerint fideszes magánkasszákba vándorol, így fogalmazott, a panel felújítási pénzek egy része. A szocialista politikus azt állítja, hogy a felújításra jogosult a kormány által kijelölt vállalkozások a korábbi szerződéses árnál drágábban végzik el a munkát. Szerinte ezzel egyfajta különadó megfizetésére kényszerítik a panel lakókat.
Ezek az udvari beszállítók pedig most már átlagosan a korábban kitúrt, leszerződötten kitúrt korábbi vállalkozásokhoz képest 10-20%-os többlet áron hajlandók csak ezeket a panel lakásokat vagy panel épületeket felújítani. Ez már valóban nem az államkasszába, ez már fideszes magánkasszákba vándorol, de akkor is egy különadó mindazok számára, akik egyébként próbálnának magukon valamennyire segíteni, ha már a kormány úgymond rajtuk nem segít.
A 4-es és a 42-es főút kibővítéséért kampányol a Jobbik. Barát Zsolt képviselő szerint elfogadhatatlan, hogy a Budapest és Szolnok között naponta 12.000-es forgalmat lebonyolító 4-es úton csak idén már 36 súlyos baleset történt. Az ellenzéki politikus szerint a kormánynak még az M4-es autópálya első ütemének megépítése, vagyis 2016 előtt tennie kell valamit az útszakasz biztonságának javításáért.
Mindig ezt súlykolják nekünk évtizedek óta, hogy nincs pénz. Van pénz, csak nem jó helyre mennek, és egy 4-es útnak az építése nem okozhat gondot, amikor több ezer milliárdos, majdnem már, hogy forint összegben, akár euróban is hatalmas nagy pénzek vándorolnak az országban.
Az NMP szerint a kis- és középvállalkozásokat kellene támogatni a nagy beruházások helyett. Szél Bernadett, a párt szóvivője azt mondta, hogy a gazdasági növekedés nem csak nagyméretű környezetszennyezés árán képzelhető el, hanem úgy is lehet gazdasági teljesítményt produkálni, hogy az egész társadalom és a környezet is jól járjon.
Az NMP kidolgozott egy olyan stratégiát, amely kifejezetten az emberi tőkébe, a humán tőkébe való befektetésre összpontosít, és ezzel garantálja azt, hogy az ország nem szakad szét kirekesztett szegényekre és kevés magas oktatásban és utána jó jövedelemben rendelkező gazdagokra.
Malina Hedvig a WikiLeaks dokumentumokban. A diplomáciai iratokat kiszivárogtató portál most hozott nyilvánosságra egy olyan táviratot, amit még 2006-ban a pozsonyi nagykövetség küldött Washingtonba. Eszerint Malina Hedviget valóban megverték.
Malina Hedviget 5 éve verték meg a felvidéki Nyitrán, mert magyarul telefonált.
Kérdezték, hogy hova megyek. Mondtam, hogy vizsgára megyek. Itt. Ma lesz vizsgám. És akkor azt mondták, hogy ma már nem megyek sehova. Elkapták a hajamat. Behúztak.
Néhány héttel később az akkori kormányfő Robert Fico és belügyminisztere Robert Kalinyák közösen utasította vissza Malina Hedvig állításait. Szerintük a lány a kormányt akarta lejáratni, és saját magát verte meg. A mobil szolgáltató megerősítette, hogy azon a napon az érintett diáklány telefonjáról senki sem telefonált, és nem fogadott rajta hívást sem. Tehát értelemszerűen a lány senkivel sem beszélhetett telefonon magyarul, mondta a belügyminiszter. A szlovák hatóságok ezután hamis tanúzással gyanúsították meg Hedviget. A WikiLeaks nevű oknyomozó portálra felkerült titkos diplomáciai sürgőny tanúsága szerint egy amerikai diplomatának azt mondták a szlovák belügyben, hogy a magyar lányt tényleg megverték. Ügyvédje szerint, ha a távirat hiteles, akkor alaptalan a szlovák hatóságok eljárása. Ez az üzenet nem arról szól, mit gondolt az Egyesült Államok pozsonyi nagykövetsége, hanem hogy milyen feljegyzés készült a szlovák belügyminisztériumban Malina Hedvig támadásáról 2006. augusztusában. Malina Hedvig a strasburgi emberi jogi bíróságtól kéri annak kimondását, hogy sérültek a jogai, mert a szlovák hatóságok nem vizsgálták ki megtámadásának körülményeit. A bíróság az ügyet tárgyalásra alkalmasnak tartja. A szlovák kormánynak szeptember végéig kell válaszolnia a panaszra.
Líbiában brit harci repülőgépek katonai célpontokat támadtak Szirt kikötővárosában, ahol Muammar el-Kaddafi csapatai még erős védelmi állásokat tartanak. A bukott diktátor megmaradt hívei ágyúval lőtték a líbiai főváros repülőterét, amelynek környékén ma is heves harcok dúltak. A felkelők tovább keresik Kaddafit, de az Egyesült Államok és a NATO ebben nem vesz részt. Közben megállapodás született arról, hogy $1.5 milliárd felszabadítanak Líbia külföldön befagyasztott vagyontárgyaiból. Az összeget az átmeneti nemzeti tanács, illetve humanitárius szervezetek kapják meg.
Líbia felé tart az MTI hírcentrum stábja, és a Tunézia és Líbia közötti határon már érezhető, hogy egyre több líbiai próbál elmenekülni a harcok elől. A Gaui Hesna tudósít.
Megérkeztünk Líbiába, sikeresen átjutottunk a határon Szébánál. Innen indulunk hamarosan tovább Tripoliba. Jelenleg a határátkelőnél vagyunk, ahol most is hosszú autósor kígyózik, csak hogy meglepő módon nem a Líbiába visszatérő családok miatt alakult ki torlódás, hanem Tunézia irányába. Ugyanis megtudtuk, hogy Kadhafi hívei rohamtempóban próbálják elhagyni az országot. Az ENSZ menekültügyi szervezetének egyik helyi alkalmazottja, aki természetesen neve elhallgatását kérte, azt mondta, hogy amióta behatoltak Tripoliba a felkelők, Kadhafi szimpatizásai folyamatosan menekülnek az egész országból, egész családok is útra kelnek. Közben azért olyanokkal is találkoztunk, akik épp visszaigyekeztek Líbiába, azokra a településekre, ahol már nincsenek összecsapások, és a felkelők vették át az irányítást. Egy három gyerekes családanya elmondta stábunknak, hogy egy hónapig éltek Tunis mellett, egy házat béreltek több más líbiai családdal együtt, de most úgy érzik, hogy elég stabil a helyzet, hogy hazatérjenek. Csak hogy élelmiszer és benzin nincs elég az ország nyugati részén, sokan ezért bevásárolni járnak át Tunéziába, több ilyen hatalmas készletekkel megrakott kis teherautót is láttunk a határmenti településeken. Eközben Tripoliban a külföldiek menekülni próbálnak a városban folyó összecsapások elől. Ma legalább 50 külföldi, köztük egy magyar állampolgárt menekítettek ki egy Máltáról érkező hajóval. Az evakuálásban a magyar követség személyesen a magyar konzulist részt vett. Várhatóan holnap is érkezik egy hajó Tripoliba, hogy többek között briteket, amerikaiakat, ukránokat, oroszokat, franciákat menekítsen ki Máltára.
Bombával megrakott autóval rohant bele az ENSZ nigériai képviseletébe egy öngyilkos merénylő. A támadásban legalább 18 ember meghalt, az épületen hatalmas lyuk tátong, és még sok sérültet keresnek a romok alatt. A világszervezet abudzsai képviseletén, ami a főváros diplomáciai negyedében van, 400-an dolgoznak összesen. Szemtanúk azt mondták, hogy volt egy robbanás, majd leomlott egy fal az épületen belül, és sok ember bent rekedt. Egy iszlám radikális szervezet már magára vállalta a merényletet. Ban Ki-moon ENSZ főtitkár elítélte a robbantást, azt mondta, hogy a támadás azok ellen irányult, akik azért dolgoznak, hogy másoknak segítsenek.
Mexikóban 53-an haltak meg egy kaszinóban, amelyet állarcos fegyveresek támadtak meg. Valószínűleg bérgyilkosok voltak, akik azt bosszulták meg, hogy a szórakozóhely tulajdonosa nem volt hajlandó védelmi pénzt fizetni a drogkarteleknek. A támadók először kézigránátot dobtak az egyik pultra, aztán válogatás nélkül lövöldöztek a kaszinózókra, majd rájuk gyújtották az épületet. Sokan füstmérgezést kaptak.
Itthon a szabadban ne együnk, és legyen nálunk csípés elleni orvosság, ha a főváros környéki erdőkben járunk, ezt javasolja, illetve kéri a Pilisi parkerdő vezetése. Mert a területükön veszélyesen elszaporodtak a lódarazsak. A hőség miatt többen vannak, és a szokásosnál agresszívebbek is a fullánkos rovarok. Az egyik erdészhez nemrég mentőt kellett hívni.
Darázslesre indulunk Budakeszi határában. Jorzsics Miklós vezet minket. A környéket felügyelő erdésznek mostanában nem a nagy testű vadak, hanem a pici, ám annál vadabb lódarazsak okoznak fejtörést.
Itt voltak bent a darazsak.
Ennél a kedvelt pihenőhelynél például úgy elszaporodtak a darázscsípések, hogy az erdészek jobbnak látták kifüstölni az odukat.
Jó két órás munka volt itt, több száz darázs volt ebbe a darázsfészekbe.
A kánikulában szomjazó lódarazsak különösen agresszívak. A múltkor az egyik erdészhez mentőt is kellett hívni.
Lódarázsfészek mellett dolgozott, és több lódarázs megcsípte. Ugye egy lódarázsnak a csípése nem feltétlenül veszélyes, hanem allergiás az illető, de 5-6 lódarázs csípés az bizony még a egészséges szervezetet is megviseli.
A korányi kórház ambulanciájára naponta 4-5 beteg kerül darázscsípés miatt.
Nagyon ritkán fordul az elő, az viszont súlyos lehet, hogy a csípés után 15-20 percen belül egy nagyon gyors lefolyású allergiás reakció indul, aminek a tünetei között bőrtünetek, légzési panaszok, végül keringés összeomlás következhet be, magyarán a beteg elájul, sokba kerül és intenzív ellátásra szorul.
A túrázóknak azt tanácsolják, hogy ne próbálják elhessegetni a darazsakat, és egyedül senki ne induljon útnak, hogy baj esetén legyen, aki segítséget hív.
Diadalív alatt vonuló római seregek és Vesta templom a szombathelyi főtéren hivatalosan is megnyitották a 12. Szavária történelmi karnevált. Idén több új látványossággal is készültek a szervezők Közép-Európa legnagyobb történelmi fesztiváljára. A leglátványosabb program az esti fáklyás felvonulás lesz. Ma és holnap csaknem 1000 maskarás járja végig a várost. A szervezők a hétvégén legalább 100 000 embert várnak Szombathelyre.
Ő kezdeményezte, és róla is nevezték el a kispesti munkáslakásokat magában foglaló negyedet, és a nevéhez fűződik az aranyvaluta is. Felavatták az első polgári származású magyar miniszterelnök a 90 éve elhunyt Vekerle Sándor köztéri szobrát szülővárosában, Móron. Az avató ünnepség szónokai szerint az utókor régi adósságot törleszt, amikor emléket állít az államférfinek.
Az 5 méteres szobor úgy ábrázolja Vekerle Sándort, ahogy kortársai a legtöbbször láthatták, a dolgozó szobájában asztalánál ülve. A pénzügyi zseniként emlegetett államférfi, aki 1892-től háromszor is betöltötte a miniszterelnöki posztot, a mostani gazdasági válság idején is példakép lehet, mondták az avató ünnepség szónokai. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes arról beszélt, hogy az utókor régi adósságot törleszt, amikor emléket állít a történelemkönyvekből kitörölt személyeknek.
Szobrot kapott Teleki Pál, Betlen István. Késő őszre Tisza István szobra is állni fog. Szél Kálmáról programot, Vekerle Sándorról alapot nevezett el a kormány, törlesztve ezzel is az utókor adósságát, megbecsülve a múlt század miniszterelnökének heroikus munkáját.
A bronzból készült Vekerle szobor Nagy Benedek Móri szobrászművész alkotása, felállítása és környezetének kialakítása civil és állami összefogás eredménye.
Most jönnek a sporthírek, aztán pedig az időjárás jelentés.
10:30-kor lesznek legközelebb hírek. Zoli várja majd önöket, mi köszönjük figyelmüket. Kellemes hétvégét, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Sömbrunni kastély kertjéből, Valeri Gergyiev vezényletével, a bécsi filharmonikusok nyári koncertjéből kaphatnak ízelítőt. A bécsi filharmonikusok koncertje ma 20 óra 5 perckor az M1-en.
A svédek szinte már hazajárnak Budapestre, hiszen az előző selejtező sorozatokban rendre találkoztunk velük, és mi tagadás, nem sok örömet okoztak nekünk. Jövő pénteken azonban jó védekezéssel, Ibrahimovic semlegesítésével, okos támadójátékkal valahogy meg kell szerezni a 3 pontot. Magyarország, Svédország. Jövő pénteken este élőben az M1-en és a Magyar Rádióban.
Aquaris, a Siemens új vízálló hallókészüléke.
Mindenki a foci fesztiválra készül, mert ott mindenki labdába rúghat. Gombfocitól a nagypályáig, unokától a nagymamáig. A nap fénypontjaként újra pályára lép a 86-os mexikói világbajnokság magyar és szovjet válogatottja egykori világsztárokkal. Foci fesztivál augusztus 27-én szombaton Telkiben az MLS edzőcentrumában.